azoknak, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Böjtfő vasárnapi Isten tiszteletünket kezdjük a 25. Zsoltár első versével. 25. Zsoltár első versét énekeljük, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket, és énekeljük a 295. dicséretet. 295. számú ének így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található a 25. Zsoltárban, annak is az első 18 versében. Amíg az ige szakaszt felolvasom, a gyülekezet foglalja helyét. Így szól hozzánk Istenünk a 25. Zsoltár első 18 versében. Uram, hozzád emelkedem lélekben. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, és ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Amen. Isten szent lelke áldja és szentelje meg szívünkben a hallott igét, jöjjetek és ezért imádkozzunk.
Örökké való és szent atyánk, eljöttünk ezen a böjtfő vasárnapon alászállani, meghajolni színed előtt és felemelkedni a te magaslatodig. Jöttünk, Urunk, különböző helyekről, megtapasztalásokból és élményekből. Jöttünk fáradtságból és pihent állapotból. Hoztuk a gyászunkat, elhoztuk a kérdéseinket, elhoztuk az elért eredményeinket, kezünk és elménk munkájának gyümölcsét. És most itt vagyunk a kiválasztottak közösségében, az Anya Szent Egyházban azért, hogy tégy egyé bennünket ígéd és lelked által, vezess el az igaz ismeretre, a múlt, a jelen és a jövendő vonatkozásában, a te kiléted, a magunk élete és fele barátaink élete dolgában. Ha te nem jössz és nem segítesz rajtunk, megrekedünk, Urunk, és elveszünk, nem találunk kiutat, és képtelenek vagyunk felemelkedni. De az Isten tisztelet most is annak az órája, hogy te alászállsz, felemelsz bennünket, közlöd igazságodat, jóságodat és szeretetedet, és mi megtelünk a te házadnak javaival, hazavisszük a saját házainkba, és osztogatjuk embertársainknak. Segíts meg hát, atyánk, ebben, hogy ez létrejöjjön, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak érdeméért kérünk. Amen. Isten igének és üzenetének a meghallgatására készülve a 463. dicséret első és második versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Thank you. Kedves testvéreim, Isten szól hozzánk az ő igéje által, ezért olvasom és lelkének erejével hirdetem az ő üzenetét, úgy, amint a mai napi ószövetségi igeszakaszban, Mózes első könyve 50. részében található megírva, a 15. verstől a 21. terjedő szakaszban. Amikor látták József bátyai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták, hát ha József bosszút forral ellenünk és visszafi mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek, apád megparancsolta nekünk halála előtt, ezt mondjátok Józsefnek. Kérünk, bocsáss meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsáss meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták, szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk, ne féljetek, vajon Isten vagyok én. Ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten terve jóra fordította az, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket, így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. Amen. Minden rendezetnek látszik ennek a választott népi közösségnek az életében. Igaz, hogy még csak egy nagy családnyi társaságról van szó, de úgy állnak össze az események, hogy mostanra olyan jó rend alakul ki. Hiszen megoldódott az éhínség ennek a nagy családnak, Izrael fiainak az életében, ami miatt valóban nagy aggodalmaik voltak, hiszen a földre kiterjedő 7 esztendei éhínség bizony Kánaán földjét sem kímélte meg. József révén az anyagi szükségnek búcsút inthetnek, hiszen a lehető legnagyobb biztonsággal oldódik meg a kenyér kérdése, hiszen József a választott nép fiai közül való fiú, a birodalom, az akkori legnagyobb birodalom Egyiptom országának a második embere, és ha valaki, akkor ő kenyérkérdés dolgában intézkedik. Olyannyira, hogy nem csak a kis családjának, hanem az egész birodalomnak az éléskamráját ő felügyeli, hiszen ő volt az az előző 7 esztendőben, aki begyűjtette a birodalom területéről a gabonát, számítva a kijelentés igazságára, hogy eljön a 7 szűk esztendő, és akkor majd lehet a tartalékból osztani. Aztán az óriási anyagi zavar, hiány megoldódása után azt kell mondani, hogy abban a tekintetben is nyugvópontra jutott a dolog, hogy az állandó gyászban élő József apja Jákob szemei megvilágosodhattak, hiszen az évtizedekig távol levő és halottnak hit fia József a szeretett kisebbik gyermek megkerült. Milyen öröm az egy családban, amikor egy elveszett családtag megkerül, milyen öröm, milyen vidámság lehetett Jákob öreg korára, amikor nem csak a hírét hozzák, hanem fizikailag is megtapasztalhatja József, a szeretett gyermeke, nem halt meg, nem veszett el, hanem él. Még az örömét az is fokozhatta, hogy nem úgy kerül elő, mint egy tékozló, rongyos ruhában, szeretvedett öltözetben tönkrementen, hanem az ő fia, a halottnak hit József, annak a bizonyos birodalomnak a második főembere. Rendeződik aztán a hivatalos kapcsolat is, amely még egészen fiatal korukban megromlott a testvérek között, hiszen ki ne emlékezne a történések forrására, amikor a testvérek elszántan abban döntenek, hogy ezt a Józsefet kitúrják, kilökik az életükből, a családból. Mostanra azt lehet mondani, hogy minden rendeződik, mert Jákob elköltözik Egyiptomba fiaival, és az idős apa összefogó szeretetének fegyelme alatt él ez a család Gósen földjén, a legjobb területén a birodalomnak. Egy szóval minden felsorolható emberileg fontos dolog együtt áll Jákob családja életében, hogy ki lehessen mondani rájuk, hogy boldog család. Voltak bajok, voltak összeütközések, voltak nélkülözések, voltak keserű napok, hetek, évek, de most ezeket mind le lehet venni az asztalról, mert Jákob fiai ott vannak együtt, sőt, Jákob halála békességes elmenetele után nagyon szép méltósággal telik el még a gyásznak is a szükséges ideje, hiszen a fáraó minden lehetséges dolgot előteremtett annak érdekében, hogy Jákob végrendeletét be tudják tölteni, hogy hazavigyék Kánaán földjére, és oda tegyék ősei mellé a Makpélai barlangba, a temetkezési helyre. Mi tehát a hiba? Rendezett lakterület, biztonságos megélhetés, pontos végrendelet, és emberileg kiszámítható cselekedetek és emberileg békességes viszony. A testvérekben van a hiba. A testvérekben a rendezettség ellenére feltör valami. Feltör a bűntudat, és hála Istennek nem csak a bűntudat emésztő érzése, hanem a bűnbocsánat kérdése is előjön. Egy nagyon mérő fakadó elbizonytalanodás a tekintetben, hogy mi lesz most, mi lesz a jövőben. Azt már tudjuk, hogy mi volt a múltban, és hogyan rendeződött a jelenre az életünk, de mi van akkor? Mi lesz abban az esetben, ha József haragja fellobban, és ha bosszút áll? A régen, a nagyon régen, egészen suhanc fiatal korban elkövetett bűnök előtörnek József elméjében, és a régen szabadjára engedett indulatok tarolni fognak és gyilkolni, amelyek oda vezethetnek, és oda vezettek annak idején, hogy a gyilkosság határáig is elmentek a gyűlölködő testvérek. Időközben aztán ki is derül minden, az eseményeket rögzíti a Szentírás, semmi nem maradt titokban, sem a testvérek cselekedetei oldaláról, sem Jákob atyai szomorúságából, sem József indulatából. Hiszen itt egy régen eltitkolt, rejtegetett, mások előtt ismeretlen bűnről van szó, amelyet nem lehetett tovább takargatni. Így van ez, testvérek. A bűntudat nyugtalanná teszi az embereket. A bűntudat nyugtalanná tette a nyugodt körülmények között is a testvéreket. A lélek mélyéről, a jólét biztonságán, a rendezett megélhetésen, a szép ruházaton, a gazdagon terített asztalon keresztül tör a nyugtalanság. Áttör a bűntudat, és elé kérezkedik minden dolognak. Mi lesz most? Ez kaptogott József testvérei lelkében és szájában is. Meghalt apánk Jákob. Mi lesz, ha József lelkében tényleg feltör az elégtétel indulata, és egyszer csak azt mondja, hogy is volt az, kedves testvéreim, annak idején? Ki kezdte el az én meggyilkoltatásomnak a gondolatát? Júda. Emlékszel az ötletre? Öljük meg. Rúben, emlékszel a gyávaságra, amikor feltört benned az Isten lelkének indulata, és azt mondtad, ne öljük meg ezt a gyermeket. De nem mertél a pártomra állni, hanem csak annyit mertél kieszközölni, hogy ne öljük meg, hanem dobjuk bele ebbe a kiszáradt kutba. És a többiek hallgatása, hát az is vágpont. A többinek, a kilencnek a hallgatása, amelyik beleegyezett abba, hogy túltegyenek rajta, és benne élnek évekig, benne élnek a hazugságban, az összevérezett ruha vádolja a lelküket. Úgy tudjuk a történetből, hogy úgy oldották meg József hiányát, hogy egy állat vérével összevérezett ruhácskát, az ő ruháját vitték haza Jákobnak. És az apa éveken át abban a keserűségben töltötte az életét, hogy a fiát széttépték a vadállatok. Minden rendezett. Sőt, azt is hozzátehetjük, hogy József már egyszer nyilatkozott szóban. Cselekedetben nyakába borult a testvéreinek, kisírták egymás vállán magukat, de a lelki ismeretet azt nem lehet befalazni. A lelki ismeret feltör bennük, a bűn természete ilyen, kedves testvérek, nem lehet visszafogni, feltör és átveszi az uralmat, és mindenre rányomja a maga bélyegét. Hiába lenne minek örülni, nem tud örülni semminek. Félelem, szorongás lesz belőle. A bűnt az ember rejtegeti. A bűnt az ember takargatja egy darabig, talán el is tudja takarni embertársai szeme elől, de az ember a bűnt megszüntetni nem képes. A bűn ugyanis egyszerűen olyan tulajdonsággal bír, amelyik fölötte van annak az ítélő képességnek és ítélő rendszernek, amit mi itt közösen össze tudnánk rakni. A bűn ugyanis nem egyszerűen olyan valami, amit listába lehet szedni, és azt lehet mondani, na ezek mind bűnök, és ami ezen kívül van, az már nem az. A bűn az nem cselekedetekből áll csupán, az csak a gyümölcse a bűnnek. A bűn az egy állapot, az elszakadás állapota, amikor az eredetileg összetartozó dolgok szétválnak egymástól, amelyeket az Isten egymás mellé vagy egymásnak teremtett, és az ember makacsága, értetlenkedése miatt elválasztotta. A bűn elszakadás. Alapjaiban Istentől való elszakadás. A teremtő, óvó, szerető Isten jelenlététől való elfordulás. Ne egyetek róla, mondja az Édenkertben. Ne egyetek róla, mert meghaltok, és elszakadtok. És elszakadtak, a bűnbeesés után elrejtőztek Isten elől, egymás elől, elkezdtek hazudozni, öltek, menekültek, szégyenkeztek, és folyton csak hárítottak. Csak úgy, mint annak idején József testvérei. Sok minden helyreállt az életükbe, hiszen emberi erőfeszítések árán nagyon sok szép dolgot el tudunk érni. De az még ott maradt a lelkük mélyén, amit bűnnek lehet mondani. És egyenesen félelemmé kovácsolódott. És bizonytalanság lett belőle, és ha az ember bizonytalan és fél valamitől, azért odaadná a házát, odaadná a vagyonát, csak valaki ki tudná venni a lelkéből. A bűn ilyen. Nem segít rajta semmi takargatás, nem gyógyítja az elhallgatás, és nem lehet kicserélni valami mással. A bűn emészt. Ahogy az egyik dicséretünk mondja, szoktuk is nagy lendülettel énekelni, talán csak áténekelni, mosd le, ó, mert megemészt. A bűn bizonytalanná tesz. A bűn ellen egy dolog léphet fel, ha az ember szembesíti. Ha szembesíti, és odaállítja az egyetlen ellenszerével, mert a bűnnek csak egyetlen ellenszere van, a bocsánat. A teljes körű, nyilvános bocsánat, amelyet valaki megad nekünk. És a sérült lélek pedig ezt kétség nélkül elfogadja. Hát ez történt ebben a bibliai történetben. És helyesen történt. Józsefhez mennek a testvérek, alázattal kérünk, bocsáss meg testvéreid hitszegését és vétkeit. De hiszen József ezt már megbocsájtotta. Már egyszer volt egy katartikus pillanat a fáraó udvarában, a palota kellős közepén, hiszen József már egyszer kinyilvánította, hogy ti vagytok az én testvéreim, és én vagyok a ti testvéretek. Igen ám, de ezek szerint ez kevés volt. Nem a bűnbocsánat volt kevés, hanem a testvérek még nem fogadták ezt el igazán. Nem hitték el. Nem tették a magukévá. És ezt fontos ma délelőtt megtanulnunk ezen az ünnepi órán, a bőtfő vasárnapján, a bőti időszak kezdetén, a bűn feloldásának, megszűnésének két faktora, két része van. Valaki megbocsátja, de a másik valaki elfogadja ezért a bocsánatot. József testvéreiben itt van a hiba. József kinyilvánította őszintén, szavakban és cselekedetekben nem haragszik és nem is fog haragudni. Csak ezt nem fogadták el a testvérek. És újra átélik ebben az ünnepélyes órában, pontosabban először élik át József szavainak igazát, ne féljetek. Ne féljetek, ti rosszat terveztetek ellenem, kimerné ezt tagadni. Cselekedetek, tanuk vannak, egymásnak vagytok az ellentanújai. Ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten terve jóra fordította. Vagyis József beáll az Isten kegyelmébe. József kiszakad a testvérek félelmének a légköréből, kiszakad a maga igazságának a légteréből, belép az Isten erőterébe és behívja a testvéreit az Isten bocsánatába. És egészen gyakorlatiasan megtörténik a feloldozódás. És egészen gyakorlatiasan történik ez ma, az úrvacsorában, mert ez az úrvacsorának a lényege. Isten ölelése az úrvacsora Jézus Krisztusban. Az úrvacsorát sokféleképpen lehet teológiailag magyarázni, próbálkozunk is vele, küszködünk is vele, de az úrvacsora ennek az igének az összefüggésében nagyon világosan feltárul. Az úrvacsora azt jelenti, ne féljetek. Az úrvacsora azt jelenti, hogy ti rosszat terveztetek valaki ellen, magatok ellen, Isten ellen, de nem baj, az Isten terve jóra fordította azt, mert az úrvacsora titka az, hogy minden mozdanatában, jelzésében ez a bűnök bocsánatának a ténye. Azt jelenti, hogy az Isten közel lépett hozzánk. Azt jelenti, hogy Jézus elvégzett és teljességre vitt az érdekünkben mindent. Azt jelenti, hogy a Golgotán való szenvedése, meghalása és a halálból való feltámadása azt jelenti, hogy Isten megüzeni újra nekünk, megbocsátja a bűneinket. Nem követhettél el akkora vétket. Nem mondhattál el olyan rossz dolgot. Nem találhattál ki a fantáziádban olyan mélységet, amelyiket az Isten az ő fiának az áldozata árán meg ne tudna bocsátani. Csak ide kell lépni. Csak fel kell öltözni, csak le kell vetkezni a szorongásainkat, és egyszerűen azt kell tenni, mint József testvérei, kimondani, Uram, nem bírom én ezt magam egyedül, leborulok elé, és az Isten felsegít. Csak meg kell vallani. És Isten alig várja azt, hogy felemeljen. Hogy azt mondja, amit József mondott a testvéreinek, ne féljetek már, nem haragszom rátok. Ne bánkódjatok, mert megbocsátottam. Vagy ahogy Ézsaiáson keresztül üzeni a szép régi igét, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Az enyém vagy. Az úrvacsorának sokféle téves értelmezése helyett a mai vasárnapi bőti ünneplésünkben ezt értsük meg. A rettegésben, bizonytalanságban való élni, élés az nem visz előre. És éppen a félelemben élők, és éppen a bűnöket felismerő embereknek a nagyszerű lehetősége, az úrvacsora hívás, Istennek a hívása és Istennek a jósága. Nem a mi gonoszságunkról prédikál, hanem az Isten mindenek felett való szeretetétől. Ezért legyél biztos benne, hogy az Isten nem haragszik rád. És ezért kell többször is átélni az úrvacsorát, nem csak egyszer az életünkben, hanem minél többször, hogy a lelkünkben, az agyunkban megerősödjön és belekapcsolódjunk az Isten szeretetébe, és kiseperjük újra meg újra azt a bizonytalanságot, amely József testvéreinek emésztette az életét. Mert ha az élet viharaira nézünk, ha tegnapi napi beszédeinkre, cselekedeteinkre, a holnapi esélyeinkre és lehetőségeinkre nézünk, akkor azt mondjuk, hát az Isten méltán haragszik. Milyen hangosan beszéltem valakihez. Elhallgattam az igazságot, mulasztottam vagy bűnt cselekedtem. És úgy tesz a lélek, mintha az Isten soha nem bocsátott volna meg. És ha ez marad a szívben, akkor rettegünk a bosszú állástól. De én mást hirdetek a Biblia alapján, és az egyszerű vendégség, a kenyér és a bor mást hirdet, az Isten alapállását hirdeti, Jézus alapállását prédikálja, gyere, nem haragszok, a kereszten kifizettem a bűneidért járó büntetést, neked, ha elhiszed, nincs tartozásod. Ha elfogadod, hogy itt vagyok, ha elfogadsz, az enyém vagy. Kedves testvérek, tehát József története, az Úr Jézus Krisztus megváltás történetének az előképe, nagy előképe, amely most is érvényes, hidd el. Ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten terve jóra fordította azt, azért, hogy úgy cselekedjék, ahogy az van ma, 2012. február 26-án, és hogy sok nép életét megtartsa. Amen. Imádkozzunk. Hálaadással köszönjük, Atyánk, hogy a mi repedezett falu életünket Te úgy meg tudod gyógyítani, és úgy meg tudod újítani, hogy annak még a nyoma sem látszik. Igaz, hogy újra elbotlunk. Igaz, hogy elszánásunk és akaratunk ellenére magunkat és másokat félrevezetjük, de olyan jó most ebben a fenkölt órában átélni, hogy itt nincs kivételezés, itt egy jog van elfogadni a Te irgalmadat és bűnbocsánatodat. Segíts meg abban, Urunk, hogy elfogadjuk a kegyelmet a lélek mélyén, láthatatlanul is. És ebből fakadóan elfogadjuk egymást, embertársainkat. Tiszteletbe tartsuk azokat is, akiket az emberi méltóság alább hagyott az életükben. Lássuk meg fele barátainkban a megváltottat, az általad megkegyelmezettet. Köszönjük, hogy egyé formálsz a szent asztal közösségében. Elveszed a szív nyugtalanságát, a bátortalanságot, és felszabadítasz bennünket egy szorgalmas, dolgos, munkás életre, amelyik mértéktartó, nem túlhajszolt, és nem csüggedő. Drága Atyánk, köszönjük, hogy ezt élhettük át az elmúlt napokban is más módon. Amikor koporsó mellett kellett állnunk és búcsúzni szerettünktől, de akkor is hatalmas szóval és irgalmas kegyelemmel hajoltál hozzánk. Kérünk, add meg a vigasztalódást jászoló testvéreinknek, hogy benned és általad elérjék azt, amit mi emberek nem tudunk odaadni. Pótold a hiányt, és add, hogy a fájdalom a te erőd által szűnjék. Minket pedig engedj egészen közel magadhoz, részesíts abban, amit elkészítettél számunkra Krisztusért. Amen.